Mai alkalommal rendkívüli alkalmunk van, amikor a gyerekekkel együtt töltjük ezt az órát. Most nem mentek el a csoportokba. Biztos mondta tegnap Laci bácsi, hogy most egy istentiszteleten fogtok részt venni. És nagyon örülök neki, hogy ilyen szépen figyeltek. És először most nektek szeretnék szólni pár szót, mielőtt a felnőttekhez is szólnék. A Bibliában van egy kijelentés, hogy Jézus Krisztus vajon miért jött el, azaz több kijelentés van. Biztos hallottatok róla, hogy Jézus itt járt a földön 2000 évvel ezelőtt. Lejött a mennyből, végemérhetetlen messzeségből, onnan a mennyből, ahol még sehol űrhajó se járt, és sem ember, sem senki nem tudta megközelíteni, azt se tudjuk, hogy pontosan hol van. Jézus onnan jött el közénk erre az iciri-piciri kis földre, ami alig látszik az egész világmindenségben, egy ilyen kis porszem a mi kis földünk a nagy világmindenséghez képest. És mit gondoltok, gyerekek, miért jött ide Jézus erre a földre? Ki tudna válaszolni arra, hogy miért jött el Jézus ide hozzánk, le a földre? Biztos láttatok képeket, filmeket már róla, el tudjátok képzelni, hogy nézett ki, hosszú haja volt, szakála volt, és nagyon szerette az embereket. Miért jött le ide hozzánk? Hát nem érezte ő jól magát a mennyben? Ott az atya és az angyalok közelében. Simon? Meg kellett halnia, jól válaszoltál, igen, de elsősorban nem azért jött, hogy meghaljon, hanem gyógyítson, igen. És Barnabás? Embereknek hirdessen igazságot magáról. Milyen az Isten, ugye? Nagyon jó. Mindannyian nagyon jól válaszoltatok. Még tudna valaki mondani valamit? Igen. Nagyon jó, hogy hirdesse az evangéliumot. Hirdesse az evangéliumot. Mindannyian nagyon jól válaszoltatok. Én egy mondatával szeretném megválaszolni ezt a kérdést. Jézusnak egy mondatával, amit Jézus mondott magáról. Ugye a legjobb az, hogyha megkérdezzük magát őt, hogy miért jött ide a földre. Nagyon jót mondtatok, de ő is elmondta, hogy miért jött el, hogy ne úgy kelljen nekünk nagy nehezen kitalálni. Azt mondta, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Azért jött Jézus, hogy megkeresse és megtartsa. Igen, köszönöm. Te tudtad, csak elfelejtetted. És mit gondoltok, mit kellett Jézusnak megkeresni és megtartani? Miért, mit jött megkeresni? Az embert. Téged is, engem is, és mindannyiunkat. Mert miért kell keresni az embert? Miért kellett megkeresni bennünket? Miért kellett annyira ide jönni, hogy mert el voltunk veszve, eltévedtünk, mint a bárányok, mint a juhok, akik eltévednek és elkóborolnak a nyájtól. Hát én szeretnék nektek egy történetet mondani ezzel kapcsolatban, hogy én ezt hogy éltem meg, hogy mit jelentett Jézusnak megkeresni bennünket. Nem volt ez olyan egyszerű Jézusnak, és akkor értettem ezt meg, amikor az elmúlt hónapokban vásároltunk egy kis nyuszit a kislányunknak, vettünk egy kis fehér amerikai oroszlán fejű törpenyulat. Úgy hívták az állatkereskedésre, hogy amerikai oroszlán fejű törpenyúl. Azért oroszlán fejű, mert olyan nagy feje van, széles pofia van, és pici fülei. Nem úgy, mint a mezei nyúl, aminek ilyen nagy füle van és pici feje. Ez fordítva. De nagyon, nagyon aranyos, és azért törpenyúl, hogy ne nőjön meg nagyra, ezért vettünk ilyet. De kicsit mégis megnőtt, és már túl nagynak látjuk. És képzeljétek, erdő mellett lakunk, és azt szoktuk tenni, hogy kicsit kiengedjük ott a kertünkbe legelézgetni a füvet, meg a virágokat szereti eszegetni, sajnos. És a kerítésen talált egy kis lukat magának, egy kis hibát a kerítésen, és ez pont elég volt, hogy kiférjen, és ott az erdőbe elkóborolt. Egy ilyen kis fehér nyuszi. Egy hatalmas, bozótos erdőbe. És amikor hazajött a gazdája, az Eszter lányunk, az iskolából megjött, és megtudta, hogy hát nincs nyuszi, akkor azt mondta, hogy apa, te vagy a hibás. Nem csináltad meg a kerítést, keresd meg a nyulat. És nagyon sírt szegény. Tudjátok, milyen egy kis állatot elveszíteni, akit mindig becézgettek? Biztos nektek is van állatotok, kiskutya, vagy macska, vagy tengeri malac, vagy ilyesmi. És a szörnyű dolog, amikor egy kisgyerek, amit a legjobban szeret, azt elveszítette. Annyira sírt a kislányunk, hogy nem tudtam megvigasztalni. Szörnyű volt látni őt, ahogy órákon keresztül egy ilyen síró görcs, mindene már feje kezdett fájni a sírástól. Voltatok már így? Valami annyira hiányzott neki, hogy nem lehetett megvigasztalni. Folyamatosan bármit mondtam neki, hogy mindjárt megyek, keresem, persze elmentem keresgélni, nem találtam, visszajöttem, mondtam, nem tudom, nem lesz meg ez a nyuszi. Próbáld meg elfogadni, hogy nem lesz meg ez a nyuszi. Olyan nagy az az erdő, hogy nem tudom megtalálni. És akkor mondta, hogy nem, ne add fel, apa, menjél, és újra keresd, és keresd. És délután 3 órától este 8-ig kerestem a nyuszit, mert láttam a kislányunkon, hogy nagyon-nagyon sír a nyuszi miatt. És tudjátok, akkor eszembe jutott Jézus meg az Isten, hogy biztos ő is ennyire sír, hogyha mi nem vagyunk meg, ha mi elveszettek vagyunk. Annyira hiányzunk neki, és annyira szomorú nélkülünk, hogy nem mondott le rólunk, mert rosszul érzi magát a Jóisten nélkülünk, és eljött ide a földre, hogy tűvé tegyen mindent, hogy bennünket megkeressen. Jézus így mondja egy másik példázatban, hogy amikor elkoborul egy juh a 99 közül, akkor elmegy a jó pásztor, és addig keresi, míg meg nem találja. És ez a vers is eszembe jutott, hogy addig keresem a nyuszit, míg meg nem találom. Na, aztán mi lett a vége? Elmentem egyszer egy körre, aztán elmentem egy nagyobb körre, mert már kint voltam a városon kívül, már az erdőből is kimentem, annyit kerestem, hogy talán ott túlment az erdőn. El tudtok képzelni egy erdőbe egy ekkora pici nyuszit keresgélni? Hát aztán mit mondtam a kislányomnak, hogy nem fogjuk megtalálni a nyuszit, de a Jóisten biztos kitartóbb, mint én vagyok, és a Jóistennél semmi nem lehetetlen. Kérjük a Jóistent, hogy ő keresse meg, és hozza vissza neked a nyuszit. És akkor imádkoztunk, a kislányom, amikor már lenyugodott este, hosszan imádkoztunk, és megnyugodott. Aztán másnap elmentünk, mert szombat volt, és elmentünk vidékre, jó messzire, aztán csak este értünk haza, és közben is gondoltunk a nyuszira, hogy vajon hazajön-e a nyuszi magától. És képzeljétek el, nem kereste senki, ugye, csak imádkoztunk, és mire hazaértünk, este 11 óra volt, és hol volt a nyuszi? A ketrecébe. Visszajött valahogyan az erdőből, visszabóklászott, valahogy kezdett éhezni, érezte, hogy itthon finomabb a vacsora, meg az étel, mint az erdőbe, visszabóklászott, aztán meglátta az egyik szomszédunk, és gyorsan bedugta a ketrecbe. És mire visszajöttünk, hát mi reggel, vagy éjjel 11-kor, mikor megnéztük a ketrecet, hogy hol a nyuszi, hát ott volt a nyuszi benne. És nagyon nagy boldogság volt. De hát, ugye így van a Jóisten is, hogy akkor tud örülni, ha mi ott vagyunk, ahol jó helyen vagyunk, nála. Ugye? Hogyha mi engedjük, hogy megtaláljon minket, és ott legyünk mellette mindig. Mert különben, ha nem vagyunk vele, akkor a Jóisten is úgy sírat bennünket, és annyira szomorú, mint ahogy ez a kislányom is síratta a nyulacskáját. Hát ennyit szerettem volna mondani, hogy szól ez a Biblia vers? Mit mondott Jézus, miért jött el a messzi, nagyon-nagyon-nagyon távoli mennyből hozzánk? Igen? Hogy van ez a mondat pontosan? Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Mi embereket. Ezt jegyezzétek meg, ha lehet. Jézus azért jött, hogy megkeressen és megtartson bennünket. És ezek után a sorozatunk, a délelőtti sorozatunk utolsó témáját gondoljuk végig, ami szinte talán a koronája az egész hétnek, amiről így konkrétan nem beszéltünk, csak közvetetten, de azért a beszélgetésben mindig szóba került, hogy mi az, ami a házasságunkat megtarthatja, és ami a házasságunknak az oltalmát, védelmét, legnagyobb biztonságát jelentheti. Lapozzuk fel Prédikátor könyve 4. fejezetét, akinél van szentírás, hogy mit jelent a Bibliában, mit jelent ez a kijelentés a Bibliában, hogy a hármas kötés nem hamar szakad el. Mit jelent a házasságban az a bizonyos hármas kötés? Prédikátor könyve 4. fejezetében hangzik el ez a kijelentés. Egyedül itt hangzik el ez a Bibliában, egy érdekes nyelvi megfogalmazás arra nézve, hogy a jó házasság nem két szeméről szól, hanem három szeméről. De nem egy harmadikról, egy harmadik emberről persze, hanem az Isten jelenlétéről. Így szól a 4. fejezettől, a 4. fejezet 9. versétől a 12. versig az ige. 4:9-től 12-ig olvasom. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk volt vala az ő munkájukból. Mert ha elesnek is az egyik felemeli a társát, jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ugye a hármas kötél vagy kötés az tulajdonképpen ugyanazt jelenti, hogy összekötni az életünket nem kettőnknek kell pusztán, hanem egy harmadiknak kell összekösse a mi életünket egymással, és összekössük mi is a mi életünket ővele. Talán így fogalmaznám meg az alapkérdésünket, hogy hogyan válhat részévé, a hétköznapok részévé Isten a házasságunknak. Hogyan élhetünk úgy házasságban, hogy nem pusztán ketten élünk egymással, hanem egy harmadik személlyel Isten is ott van a házasságunkban. Hogyan kerülhet Isten a házastársak életébe? Miért lesz jobb és biztonságosabb, boldogabb egy házasság, hogyha ott Isten is jelen van? Azt hiszem, nagy kérdés ez, mert nem szoktunk a harmadikra gondolni, amikor úgy együtt éldegélünk, nem? Egy kicsit úgy vagyunk, hogy hát egy harmadik az csak egy akadály, vagy egy betolakodó, vagy mi közénk állna egy harmadik. Hát ketten mi jól meg vagyunk kettecskén, még gyerekek között is három gyerek az már nem ideális, mert a két gyerek jól eljátszik, de már egy harmadik az már egy olyan fölösleges személy, vagy csak ott útban van. És hát két ember is sokszor úgy gondolkodik, hogy hát ketten mi jól meg vagyunk párba, de hát egy harmadik az már valahogy nem fér a képbe. És azt hiszem, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, hogy mint egy betolakodó, akadályozó lény az Isten úgy akarna jelen lenni a házasságunkban, hanem mint segítő társ, mint támogató, mint tanácsoló, mint erőtadó, mint bátorító, mint nevelő társ az Isten a házasságban. Enélkül a házasság hamar elszakadhat, vagy a kettős kötés hamar elszakadhat. Ugye nagyon szép ez a kijelentés, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el, a kettő az viszont hamar elszakadhat. A harmadik megtarthatja ezt a kötelet, megerősítheti. Én 4 dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogyan kerülhet az Isten a házasságunkba. Talán így is világi emberek feltetik a kérdést, mit keres Isten a házasság? Hogyan, mit keresne ő a házasságunkban, és egyáltalán mi köze van a házasságnak? Hadd mondjam el, hogy sajnos nagyon sok embernél van úgy, hogy csak jelentősebb eseményekhez hívnak papot. Ugye a keresztelőhöz, az esküvőhöz, meg a temetéshez. Azt egyébként mi közünk van az Istenhez? Ha gyerek születik, általában a 8 nap, vagy 40 nap, vagy 2 hét után, akkor jöjjön a pap, aztán keresztelje meg a gyereket, aztán utána köszönjük szépen, egy ideig nem érdekel bennünket az, hogy Isten, meg valami több. Aztán utána a 20-30 éves korban hívunk megint papot, vagy oda megyünk a templomba, legyen egy kis torta, legyen egy kis haba tortán, legyen egy kis olyan elegánsabb dolog, egy esküvő, ugye hát úgy csak ugye a polgári esküvő az olyan nagyon száraz, hát legyen egy kis orgonazene, egy kis szép, hát körül szép helység, ünnepélyes, adjunk nyomatékot, hogy hát itt egy ilyen vallási dolog is történik, egy ilyen szép ceremónia, de aztán jól van ez is, úgy el van felejtve, éljük a hétköznapjainkat, szépen elmondtuk ott, meg elmondta a pap is a magáét, meg hogy igent mondtunk, éljük az életünket, aztán eltelik 30-40-50 év, aztán ha meghalunk, akkor megint jöhet a pap, temessen el, és körülbelül ez az embereknek az Istenről való elképzelésük. Körülbelül Isten ennyire van jelen az életünkben, ennyire van szükségünk. Különben megéljük majd mi a kis életünket, ne szóljon bele abba senki, még a jó Isten se szóljon bele az életünkbe. Majd mi azt tudjuk, hogy kell élni. Persze aztán 60-70%-ban elválunk, aztán összeházasodnak a házastársak, megint elválnak, harmadik házasság megint elválnak. Szóval, hogy a jó Isten hiányzik az emberek életéből, ez nagyon-nagyon félelmetes dolog, és hozzáteszem még hívő emberek életéből is. Még hívő emberek életében is sokszor csak egy olyan máz a Jóisten, úgy egy héten egyszer, de aztán a hétköznapokban meg élik a maguk életét. A felnőtt módra, ugye felnőtt emberek vagyunk, tudjuk mi magunk élni. Azzal kezdeném, hogy a maga a házasság, meg a házastársam is kitől van. Ezt soha nem szabad elfelejteni. A házasság is, már ugye az első előadáson is ezzel kezdtük, a házastársam is Istentől való ajándék. Ha valaki ezt komolyan végig gondolja, hogy kitől, meg hogyan kaptam én házastársat, akkor tényleg arra kell rádöbbenjen, hogy hát ez úgy nem csak úgy csurran cseppen, meg úgy adódik az ember életében, hogy van házastársa. Maga az, hogy egy társat kap az ember, ez egy különleges ajándék, ezt nagyon meg kell becsülni. Hány és hány emberrel beszélgettem, akiknek nem volt társuk, de szeretnének társat. Az elmúlt táboron is házassági témáról beszéltünk egy alkalommal, és ott volt egy külön beszélgetés az egyedülállókkal, hogy hát nekik miért nincs társuk, és hogy nekik nem adatott meg. És tele vannak zúgolódással, panasszal, és kicsit az Isten elleni lázadással, hogy hát nekik miért nem adatott meg. És mondtam, hogy ez mindenkinek másképp adatik, hogy mit ad a Jóisten, mit nem, azt ő tudja. De biztos, hogy aki kapott társat, annak szüksége volt arra, hogy kapjon társat. Valamiért nagy szüksége volt rá, hogy az Isten adjon neki társat. Aki meg nem kapott társat, annak meg arra volt szüksége, hogy ne kapjon társat. Mert valahogy neki nem szükséges, hogy az életében az Isten szempontjából társa legyen. Ha erről az oldalról, ugye az Isten oldaláról nézzük a dolgokat, akkor erre juthatunk. És milyen csodálatos az Genezis könyve második fejezetében, hogy felolvasnám ezt a 22.-23. verset. Laci hívta fel a figyelmemet, hogy egy fontos gondolatot kihagytam ebből az igéből, vagyis hát a magyarázatból inkább mondanám, mikor az Isten alkotta az Úristen a 22. versben az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, és asszonynak nevezte, és vitte az emberhez, és mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test, ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Tehát a Jóisten azt mondja, vitte az asszonyt az emberhez, és adta néki. Hát ha egy kicsit átgondoljuk, hogy akkor nem feledkezhetünk meg az Istenről soha az életünkben, hogy ezt az ajándékot, akivel együtt élünk, azt a társat, akivel együtt élünk, azt ő adta. Az tőle van. Erről egy házasságban soha nem lehet megfeledkezni. Aki erről megfeledkezik, hogy nekem van egy ajándékom, amit felülről kaptam, az biztos, hogy vissza tud élni könnyen a szeretettel, vagy az Istennel szemben is hálátlanná tud válni. És még egy fontos momentum, amit szeretnék kiemelni, hogy egy olyan oldalbordából, ugye ez érdekes, hogy az oldalbordájából, az egyik bordából alkotta meg az asszonyt, és ott az az oldalborda már nincs ott a férfiban, és azt mondhatjuk, hogy valami olyan ajándékot kaptunk a társunkkal, ami bennünk már nincs meg. Olyan társat kaptunk, ami nincs meg bennünk. Benne olyan értékek vannak, ami bennünk nincs meg. Valami olyan ajándékot kaptunk, amire nekünk nagy szükségünk van, mert belőlünk az hiányzik, és kiegészít bennünket, kiegészítő lény az életünkben, kiegészítő társ, aki nélkül fél emberek lennénk. Nagyon fontos az, hogy mindannyiunk lássuk meg azt az Istentől, azt az ajándékot, hogy milyen csodálatos ő, aki nekem részem, mert ha nem lenne, akkor hiányozna. Szoktuk mondani, hogy ha nem lenne, ki kéne találni. Hogy ha nem lenne, hiányozna. Tehát nélküle fél emberek vagyunk, vagy még fél emberek se. És úgy vagyunk teljes emberek. Szeretném ezt mondani, hogy Isten a házasságot nagyon megáldotta, és áldást kell, hogy jelentsen a házasság mindannyiunk számára, az Isten áldását. Mikor Jézus itt a földön járt, az első csodáját egy mennyegzőn tette. Úgy szokták mondani, hogy a vizet borrá változtatta, de hát pontosítsuk, hogy a vizet mustá változtatta. Jézus először egy mennyegzői alkalom, egy házasságra, esküvőre ment el, hogy ott örüljön a jegyes párnak, és együtt örüljön annak, hogy az emberek megtalálják a társukat, és örömnek és boldogságnak adta a házastársat, a házasságot. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy örömnek és boldogságnak tekintsük azt, hogy házasságban élhetünk Istentől való áldásnak. A második dolog, hogy az Isten hogy kerülhet bele a házasságunkba, és miért jobb a hármas kötés, mint az egy kettős kötés? Mitől stabilabb egy házasság? Tehát ezen kell elgondolkodni, hogy ha már eleve valaki így fogadja a társát, hogy Istentől való ajándék, az annak nagyobb jelentése, nagyobb jelentősége van, mintha csak összefutottunk egy diszkóba, vagy összefutottunk az utcán, vagy az élet úgy hozta, hogy megismertem őt, de hát ezek a véletlen, meg a sors ajándéka, stb. Egészen másképp tekintek így a társamra, és már ott van a jó Isten a házasságomban, ha így veszem, így gondolkodom a társamról. A másik gondolat, amit Máté Evangélium a 18. fejezetében szeretném, hogyha fellapoznánk, és egy kicsit elgondolkodnánk ezen a kérdésen, hogy hogyan vihetjük bele az Istent a házasságunkba, és mitől erősebb, boldogabb, mitől stabilabb ez a hármas kötés a kettős kötésnél. Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében így olvasom. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És mondhatnánk, hogy az a nagyon csodálatos dolog az Istennel való együttélésben, és akkor, amikor az Isten a házasságunkban lehet, hogy közös célokat és közös akaratokat képes kiformálni az emberek két ember között. Figyeltétek-e, hogy olyan házasságokban, ahol nincs ott az Isten, vagy nincsenek elvek, nincsenek közös célok, ott olyan sokszor két irányba indulnak el a társak, külön életet élnek, két külön utat járnak. Az egyik így, a másik úgy. Én ezt szeretem, te azt szereted. Hatalmas dolog azért az Istent megismerni két embernek, mert az a két ember nem arra fog figyelni, hogy én mit akarok, aztán te is csinálsz, amit akarsz, de legalább úgy, hogy én is csinálhassam a magamét, hanem két ember csodálatos módon, akaratában összetud forrasztani a Jóisten, hogyha nem egymásra figyelnek, hogy ki mit akar, hanem felfelé irányul a tekintetük, hogy az Isten mit akar. Rengeteg konfliktusnak és problémának a megoldását megelőzheti az Istennel való együttélés. Hogy ahogy mondja így az ige, ismét mondom néktek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek minden dolog felől, akkor amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ha ketten, hárman együtt vagytok, ott vagyok én. Az én nevemben együtt vagytok. Nézzétek meg, hogy ugye statisztikai adatok is kimutatják, hogy a hívő házaspároknál azért lényegesen kevesebb a válás. Na miért? Ez valami titokzatos dolog, misztikus dolog, hogy ott van valami misztikus jelenlétben az Isten, és akkor ott nem mernek elválni, mert nem szabad elválni. Ugye az egyház kimondja, hogy nincs válás, és akkor végig szenvedik az egész életüket. Gondolom, hogy nem azért nem válnak el a hívő emberek, mert kötelezően együtt kell élni, hanem mert a két akarat csodálatos módon össze tud olvadni egy akarattá. És az pedig nem az, hogy kinek az akarata a férfi vagy a nő akarata legyen meg, már pedig az én akaratom, hanem az a kérdés egy igazi hívő házaspár életében, hogy mi az Isten akarata. És azért csodálatos, hogy van egy rendező elve a házasságnak, van egy mondhatnánk így, egy irányítója a házasságnak, egy igazgatója a házasságnak, aminek mind a két fél alárendeli magát, és nem csökönyösen gyerekes módon egymással veszekszenek, hanem mint egy jó szülő, egy mennyei atya irányítja őket. Tehát mind a két fél elismeri, hogy nem az én akaratom a legfontosabb, meg nem a te akaratod a legfontosabb, hanem nézzük meg, hogy mi az Isten akarata. Nem tudom elképzelni ezt egyébként másképpen, hogy ne legyenek veszekedések abból, hogy ki, hogy, mint és merre, meddig, mit akar csinálni, és mit akar, milyen vágyakat akar megvalósítani, hogyha az Isten akaratát ott nem veszik tekintetbe, és nem annak rendelik alá az életüket. Ezek nem csak közös értékek, nem csak közös célok, hanem az Isten akaratát keresik mindenben. És úgy szeretném fölkínálni minden kedves házaspárnak, akik itt voltatok, hogy jó lenne ezt az életünkben megvalósítani ezután, hogyha hazamegyünk, hogy most ne a saját akaratunkat keressük, meg a saját céljainkat próbáljuk megvalósítani ezután, hanem keressük meg, hogy mi az az igazi cél, az a jó cél, ami igazán boldoggá tehet bennünket, az Isten akarata, aki összehozott bennünket, aki egymásnak adott minket, és aki garanciát vállal, felelősséget vállal azért, hogy boldoggá tegyen minket. Nem tudom elképzelni másképp a boldog házasságot. Mi elhatároztuk a feleségemmel már, mikor összeházasodtunk, vagyis mi eldöntöttük, hogy az életünket az Isten szolgálatára szenteljük. De persze megvolt ez a különleges ajándékunk, hogy mi már ismertük az Istent, mikor összeházasodtunk. És ebből nem adtunk fel semmit azóta sem. És hozzatok ti is közös célokat, Istennel megegyező közös célokat az életetekbe. Hozzatok be olyan célokat az életetekbe, ami az Isten akaratával megegyezik. Biztos, hogy boldogabb lesz a házasságunk. Beszéljük meg az Istennel, hogy neki mi az akarata az életünkbe. Kérdezzük meg az ő véleményét is dolgokról. Egyébként küzdelmes és civódó és egymás akaratának feszülő érdekellentétek állandóan és újra kiújulhatnak egy házasságban, ha ez nem válik szokássá egy házasságban. Természetesen mondhatom azt, hogy világi célokat is szoktak kitűzni házaspárok. Tehát az is ideig, óráig működik, talán hosszú távon is működik, de nem biztos, hogy olyan boldoggá tud tenni mindenkit. Az, ha egy személy, mert hogy itt nem közös célokról van szó, hanem az Isten a cél, és az Isten ott van jelen, aki támogat bennünket, hogy ezt az akaratot, ezeket a célokat meg is tudjuk valósítani. Azonban szeretném, hogy egy kicsit a hétköznapok világába is bele tudnánk vonni jobban az Istent, és lapozzuk fel a Péter apostol első levelét, 3. fejezet, 7. versét, és ott szeretném felidézni azt, hogy milyen tanácsot ad Péter apostol a házastársaknak, mikor a következőt mondja. A férfiak hasonlatos képpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, s mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Azt mondja itt Péter apostol, hogy lakjatok értelmes módon együtt, ti feleségetekkel, mint akik örökös társaitok az élet kegyelmében. Szeretném egy kicsit hétköznapi szintre vonni ezt, hogy mit jelent az, hogy az élet kegyelmében együtt lakunk a társunkkal. És visszatérve egy kicsit arra, hogy egy akaratra jutni, hogy az élet kegyelmében örökös társak vagytok. Tulajdonképpen azt fogalmazza itt meg az apostol, hogy mindannyian kegyelemből élünk, és kegyelemből élünk együtt. De kegyelemből élünk, talán így mondjak. Örökös társak vagytok az élet kegyelmében. Amiről tegnap a Laci is beszélt, hogy megtanulni azt, hogy az élet kegyelemből adatik. És az Isten kegyelmes hozzánk, hogy ő naponta életet ad nekünk, és ezt az életet boldogan élhetjük. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a közös akarat kialakítása és az, hogy az Isten akarata legyen meg az életünkben, ez következőket jelenti a hétköznapokban. Hogy reggel, mikor felkelünk, akkor az ember ne kezdje a napot úgy el, hogy nem tudatosítja magában, hogy van egy harmadik is ott a házban. Nem csak én, a feleségem, hanem, vagyis a feleségem és én, hanem van egy harmadik, és azt a harmadikat megkeressem. Hogy gondolkodjunk azon, hogy rengeteg gondunk és terhünk, és különféle küzdelmünk van a nap során, és lesz a nap során, és egyedül biztos, hogy el fogok bukni. Lehet, hogy már csak, hogy kinyitom a szemem, és valamit mond hozzám a társam, valamit szól hozzám a társam, és rosszul fogom lereagálni. Vagy rossz a kedvem, rossz a hangulatom, és én fogok durváskodni esetleg vele. Különleges dolog, hogy Isten segít nekünk abban, hogy az emberi lényünket alárendeljük, és az emberi lényünket alárendeljük az Isten akaratának, és az emberi természetünktől meg tudjunk szabadulni. Próbáljuk ki azt a napot, hogy egy napot próbáljunk ki, hogy nem mondunk semmi rosszat a társunkra és a társunknak. És mindig szeretettel reagálunk. Például, mikor felkelünk reggel, sokszor voltam én is úgy, hogy kijöttem a hálószobából, és láttam, hogy nem lett elmosogatva tegnap este, ott van hegyekben a mosatlan, és az első gondolatom, hogy kire irányul. Ki jut eszembe, és kinek a hiányossága szokott eszembe jutni. Természetesen nem a magamé, hogy én is elmosogathattam volna, mert ugye én ülök a gép előtt, és dolgozom egész éjjel, és hát miért van ott a feleségem? Azért, hogy elmosogasson. Ugye persze ő is egész éjjel a gép előtt ül, de miért nem ott volt, amit kellett volna tennie. Az első gondolatom az, hogy fölkeltem, vagyis már ő régen fönt van, sok-sok esetben természetesen mielőtt én fölkelnék, és megkérem, hogy mosogasson el, ha jó lelkületben vagyok, de általában rossz lelkülettel kelek, akkor inkább dühöngök. Inkább dühöngök, hogy ez a mosatlan itt van, ő meg valahova kiment a gyerekekkel, valahova elment az iskolába, elkísérte a feleségem a kisgyereket az iskolába, óvodába a másik gyereket, aztán még piacra megy, meg bevásárol, és lesz 10 óra, mire visszaér. Én éhes is vagyok, és a mosatlan is itt van, és friss kenyeret sem sütött, és a többi. De ez nem így szokott lenni, ezt csak mondom, hogy ha van ilyen, hogy azért nehogy így gondoljátok, hogy általában ez van. De mondom, hogy mi van akkor, amikor az ember fölkel és házastársa van? Akkor háborog. És hogyha az ember komolyan vette azt, hogy az Isten kegyelméből él, és az Istenhez ment, a harmadikhoz ment, akkor ezután az Isten azt fogja neki mondani, hogy te figyelj ide, mit háborogsz? Gyorsan, amíg a feleséged nem ér vissza, mosogass el. És tudjátok, milyen hatalmas dolog ez, hogy ezt megtegyem? Nagy dolog. Mert 300 dolgot ki tudok találni, hogy miért nem teszem meg. Mert nekem is van feladatom. Mikor van a harmadik házastárs, mikor van a harmadik a házasságban? Amikor elmosogatok. Nem ilyen vallásoskodásról szeretnék nektek beszélni, hogy ájtatoskodunk, meg vallásoskodunk. Akkor nem szakad el a harmadik kötél, hogyha megerősítem magamat az Istenben, hogy most engedelmeskedjek neki. Halk és szelíd hangján azt mondja, hogy ne háborogj. Először azt kell legyőznöm, hogy ne háborogjak. Utána, hogy legyőzzem az éhségem miatti rossz érzést, és utána pedig, hogy rá tudjam venni magamat arra, hogy elmosogassak. Ekkor mondhatjuk azt, hogy ott van a harmadik. Amikor a Szentlélek kérlelése, hogy így mondjam, válaszra talál bennem, és elmosogatok. Aztán megy tovább a nap. Ez az első csata talán, vagy 2-3 csata már lezajlott bennem, mire megtörténik. De 10 óra, és még nem érkezik a reggeli. 9:30. Mi a következő csata? Háborgás, hogy már milyen éhes vagyok, és nem találok itthon olyan dolgokat, amit szeretnék reggel enni. Például hiányzik valami, nem tudom mi, a szójatej, vagy valami. Mondjuk az azért otthon szokott lenni. Szeretem, tudjátok, mit szoktam. Igen, a mákos kifli. Nagyon szeretem a mákos kiflit, ezt már így többször is elmondtam a táborba. És késik a mákos kifli. És akkor hazajön a feleségem, és csak egyet vesz. Elfelejt többet venni, vesz sós kiflit, vesz mást is, de a mákos kifliből csak egy van. Mi a következő csata, hogy a harmadik kötél ott maradjon? Vagyis a harmadik személy? Hogy azt most én faljam fel? És az Isten szól, hogy figyelj, talán akkor most mondjál le erről is. Mondjál le erről a mákos kifliről. Most nem aszketikus életvitelről van szó, hanem az engedelmességről. A szeretetben való engedelmes. Ha indulatosak vagyunk, szeretünk. És akkor ez a csata, hogy folyik a reggeli, esszük a reggelit, és nem az van bennem, hogy én most miről maradtam le, hanem hogy ami jó a másiknak, azt tegyük. A következő csata, megettük a reggelit, és utána sürgősen el kell vinni a számlákat, föladni a postán, délig ott el kell intézni bizonyos ügyeket, vannak ügyek, amiket el kell intézni, és mind a ketten otthon dolgozhatnánk, a számítógépen szerkeszthetnénk az újságot, de vannak dolgok, amiket nem lehet halasztani, egy valakinek föl kell adnia azt a munkát, azt a kívánságát, hogy ő kényelmesen a gép előtt csinálhassa a dolgát. Voltatok már így? Akkor most kimenjen el ezt megcsinálni. Kimenjen el, kivégezze el ezt a kellemetlen feladatot, hogy most 1-2 órát én ott sorba álljak a hivatalba, ügyeket intézek, stb. Nem szeretnék arról beszélni, hogy elsősorban nekünk mit kell megcsinálni természetesen, hanem arról szeretnék szólni, hogy akkor azért szükséges a harmadik kötél, azért szükséges az Isten a házasságban, mert mindezt, amit elmondtam, ezt meg tudja az ember valósítani zugolódás és panaszkodás nélkül. Mindez nem egy csatát jelent közöttünk, nem egy veszekedést és egy konfliktus helyzetet idéz elő, hogy én ezt akarom csinálni, te meg csinálod azt, amit én mondok. És nem azt mondjuk egymásnak, hogy ha nem teszed meg, akkor nem szeretlek, hanem az ember alárendeli az akaratát, hogy a másiknak legyen jó, és én elvégzem azt, amit az Isten, amire az Isten késztetett. De hozzáteszem ehhez, hogy emberileg erre nem vagyunk képesek. A házasságunkban azért kell behívni az Istent, a házasságunkban azért van szükségünk az Istenre, mert az emberi természetünk iszonyatosan ágál az ellen, hogy a saját akaratommal, a saját vágyaimmal szemben hozzak döntéseket. Saját magamat tagadjam meg, saját természetem követelőzéseinek mondjak ellent, és mondjam azt, hogy drágám, kedvesem, természetesen elmosogatok, természetesen tiéd a jobb falat. Természetesen, hogyha te dolgozni akarsz, akkor majd én elvégzem a piszkos munkát, bocsánat, akkor én majd elmegyek, elintézem az ügyeket. Nem az én akaratom, nem az én tervem, nem az én elképzelem reggel, hogy a feleségem a házi munkába robotoljon, én meg megyek, és akkor végzem a nagy, ugye, férfi munkákat, ami látványos, és amivel dicsőséget szerzek magamnak, és emberek dicsőítenek, és szerepelhetek az emberek között, és milyen jó, jó embernek látszom sok ember között, hanem az a harmadik személy, aki ott van a házasságban, az be tudja láttatni velem, hogy mi a jó a másiknak, és mi lesz jó nekem is. Így mondja az ige. Hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon a férfiak feleségükkel az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Unalmas dolgok ezek, amiket mondok? Van nagy dolgokat szerettem volna mondani? Hogy imádkozzunk, az természetes, hogy az ember kapcsolatba lép az Istennel, és az Istent keresve máskülönben nem tudja ezt megvalósítani. Mitől jó még egy házasság? Meg lehet ezt tenni Isten nélkül, szerintetek? Képes erre egy házastárs Isten nélkül? Saját akaratból, elszállásból alárendelni a férjnek, a feleségnek, egymásnak, egymás javára, épülésére, hogy alárendeljem a magam életét, a magam természetét? Meg szokták ezt tenni a házastársak? De hagyd tegyem hozzá, hogy természetesen ez öröm és boldogság. Egyrészt annak a házastársnak is, aki megteszi, mert hogy az Isten akaratának engedelmeskedni, az mindig örömet és boldogságot jelent előbb-utóbb. Másrészt meg boldoggá teszi a házastársát is. És olvastuk az egyik könyvben, hogy ne nagy dolgokat akarjunk megvalósítani a házasságunkban, ha hazamegyünk. Ne fergeteges nagy változásokat akarjunk az életünkbe behozni, úgyse fog sikerülni, hogy ezentúl ezt fogom, meg azt fogom tenni, hanem egyet határozzunk el, hogy keresni fogom az Isten akaratát, és nem csak keresni fogom, hanem alá is rendelem az énemet az Istennek, mert a szeretet ezt kívánja, és az Isten ezért teremtett bennünket egymásnak, hogy megtanuljuk egymás érdekeit előre vinni, és boldoggá tegyük egymást. Aztán még azért csodálatos a házasság, mert a Kolossé levél házasságban az Isten jelenléte, a Kolossé levelet szeretném felidézni, hogy amiről tegnap a Laci beszélt, de azt, annak nagyobb nyomatékot szeretnék adni. Így mondja a 3. fejezet 12. versében Pál apostol: öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mely a tökéletességnek kötele. Az ember naponta felöltözheti a szeretetet, a könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, a szelídséget, a hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy ezek az erények, ezek a jellemtulajdonságok kellenek, hogy kifejlődjenek bennünk az Isten kegyelméből, az Isten segítségével. A szeretet, a könyörületes szív, a jóságosság, az alázatosság, a szelídség, a hosszú tűrés, ezeket mind Isten tudja kimunkálni az emberben. Ezeket magunktól nem tudjuk kimunkálni. Azt mondja a Biblia ezekre, ezek a lélek gyümölcsei. Az Isten jelenlétének, az Isten személyének a munkája, hogy ezt kimunkálja, és elszenvedvén egymást, megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Egy hívő ember, aki Istent megismerte, és a megbocsátást megismerte, az elkötelezte magát a megbocsátásra. Miért szakad meg olyan sok házasság, házastárs? Már egy rossz főzelék miatt is elválnak az emberek egymástól, vagy egy-két rossz kritikát nem viselnek el egymástól. Szóval, hát ha így beszélsz velem, akkor keresek egy harmadikat. Miért? Nem tudják, mi az, hogy megbocsátani, mi az, hogy elszenvedni egymást kölcsönösen. Hívő házastársaknál az a nagy erény, hogy egy hívő embernek olyan erkölcsi mércéje van, amit az Istentől akar tanulni és bemutatni. Az Isten a megbocsátás, Isten a szeretet. Egy Isten nélkül élő ember ezeket nem tartja fontosnak. Ezért mondom, hogy megbocsátani is csak Istentől tanulhatunk. Megbocsátani is, kölcsönösen elszenvedni egymást, csak az Isten jelenlétében tudunk, aki végtelenül szeret és megbocsát nekünk szüntelenül. Erről volt szó tegnap. Mert megbocsátani emberi forrásból, emberi erőből nem tudunk. Mondjuk ki őszintén. Egyébként azért is jó a keresztény házasság, meg több, mint egy világi, mert igazán őszintévé teszi az embert önmagával szemben is, és igényli azt, hogy az Isten megváltoztassa őt. Tehát a kitartás, az egymás megbecsülése, az csak Istentől való lehet. Ha valaki az Istent elhagyja, el fogja hagyni a társát is, mert nincs, ami összetartsa a másikkal. És utoljára még ezt is szeretném felidézni, hogy a házasságokban, így a megbocsátásnál, hogy milyen gyakori eset az, hogy van egy házassági perpatvar, egy konfliktus, egy veszekedés, kimenjen az előbb a másikhoz bocsánatot kérni. Ismerős ez. Összezördülünk valamiért, összevesztünk mondjuk a fokrémen, vagy nem tudom, mit szoktunk mondani, apró dolgon, aztán dagasztunk egy nagyot, mert akkor egy apró dologból 30-20-10 évvel ezelőtti dolgokat is felszoktunk idézni a másiknak. És amikor jól kiveszekedtük magunkat, akkor mi szokott lenni? Te az egyik szobába, én a másik szobába, és mosolyszünet. Ismerjük a mosolyszüneteket? Ismerjük a fagyos érzelmi légkört? Jól megsértettél, jól megbántottál, majd ha ide jössz hozzám bocsánatot kérni, akkor szólok hozzád. Amíg nem jössz ide letérdelve és nem kérsz bocsánatot, ugye addig nem állok szóba veled, ezt egy kicsit eltúloztam. De ilyenek vagyunk, nem? Morcosak. És tudjátok, hogyha az Isten van a házasságban, akkor így megszólal a hang, a halk és szelíd hang. Mi lenne, ha te mennél előbb bocsánatot kérni? Mi lenne, hogyha te neked nem esne nehezedre, és oda mennél a társadhoz? És tudjátok, milyen nehéz ezt megtenni? Isten nélkül. Tudjátok, milyen rettenetes nagy megalázkodás, mint akit kardot nyelt, hogy azt mondja, hogy bocsáss meg. Ez csak az Isten belső munkája képes kimunkálni bennünk, hogy mi menjünk oda először, tán, ha ő bántott meg bennünket, és nem mi őt, bocsánatot kérni a másikhoz. És ezt Isten mindannyiunkban ott van. Egy kicsit egy veszekedés után, ha elcsendesedünk és hallgatunk, befelé elcsendesedünk, és ott belül hallgatjuk azt a hangot, akkor meg fogjuk hallani, hogy kezdeményezte. Én már megbocsátottam a társadnak. Te is tedd meg. Én megbocsátottam neki. Akkor te miért nem tudsz? Ezt harmadik nélkül nem tudjuk megtenni. És aztán utoljára, hogy vannak a nagy próbák az ember életében, a házastársak életében, a tönkre tudja tenni a házastársakat az, hogy úgy érzik, hogy csak maguknak kell mindent megoldani, hogy egyedül vannak, hogy pénztelenség, adósság, betegség, anyós probléma, após probléma, gyereknevelési probléma. Házastársaknál, hogyha itt jól megnézzük, ugye minden összejöhet, egymással való probléma, de ki segít mindebbe? Ki segít? Világi házasságnál elmegyek dolgozni, beletemetem magam a munkába, feleség elmegy vásárolni, kikapcsolódom. Vagy elmegyek a kocsmába, vagy a számítógép előtt szörfözök, vagy nézegetem a számítógépet, minden butaságot, ugye, amit láttunk a filmben is. Feleség barátnőket keres, vagy esetleg egy barátot magának. Tehát amikor problémák vannak a házasságban, akkor ki segít? Akkor hol van valaki, aki segít? Após, anyós, barátok, barátnők? És itt az utolsó bibliavers, amit nem szabad elfelejteni, hogy a harmadik ezért is hatalmas kincs a házasságban az Isten. Mert azt mondja a Filippi levél 4. fejezet 6. versében az ige: semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Milyen csodálatos dolog, amikor két ember nem találja a kiutat, eladósodtak, betegségek vannak, nem emberileg egymást okolják, egymást vádolják a bajok miatt, hanem tudnak olyan valakihez menni, akinél semmi nem lehetetlen, aki az életben mindenre tud megoldást, ahol mi egy megoldást sem tudunk, ő ezret tud. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Istennek, az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, felülhalad, megőrzi majd szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kívánom, hogy gondoljuk végig ezt a négy dolgot az életünkben, hogy ajándék a társam, Istentől való ajándék, hogy közös akaratra Isten tud vezetni minket. Különben egymás akaratával fogunk küzdeni egész életünkben, hogy a te akaratod vagy az én akaratom érvényesüljön. Kirendelje alá magát a másiknak, ha nem az Istennek rendelem alá magamat, akkor biztos, hogy háborogni fogok, és nem fogom megtenni a másiknak azt, amit ő szeretne. A megbocsátani tudás is benne van ebben, hogy megbocsátani egymásnak az Isten megbocsátásából merítve. És a negyedik dolog, hogy igen, a harmadik volt ez a megbocsátás, a megbocsátani tudás, a szeretet gyakorlása a házasságban, amit Istentől tanulhatunk. És a negyedik dolog, hogy a problémákban ne vergődjünk magunkban, házastársak. Ne egymást okolva, ne elkeseredve, csüggedve, hanem milyen jó, amikor együtt mehetünk az Istenhez. Együtt kérhetjük a tanácsát, és az Isten mindenre tud megoldást. Minden értelmet felülhaladó békességet tud adni a bajban, és semmi felől nem kell agódnunk. Hát ezek négy szempont nélkül tényleg nem tudom elképzelni, hogy kiegyensúlyozott házasságot lehetne itt a Földön élni, és arra kérlelem a kedves házastársakat magammal együtt, hogy ragadjuk meg ezt a kiváltságot, ragadjuk meg ezt a hatalmas kincset a házasságunkban, hogy a kegyelemből merítsünk, kegyelemből éljünk, hogy szeretni tudjunk, hogy megbocsátani tudjunk, hogy hálásak tudjunk lenni, és hogy az élet terheit és a próbáit osszuk meg az Istennel, és kérjük őt folyamatosan, hívjuk őt segítségül a házasságunkban, hogy ő legyen ott jelen, ő legyen ott a koronája, az oltalmazója, az összetartója a mi házasságunknak és egész családunknak. Ezt kívánom mindannyiunknak az elkövetkezendő időben. Amen.